Órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyes Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm a hallgatókat. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetője. Önöknek van kedvenc, mondjuk, zongoristájuk? Van, aki Svetoslav Richterre esküszik, van, aki Fischer Annira vagy Grigori Szokolovra, de még sorolhatnánk Márta Argeristől Judzsa Vangon át a neveket napestig. Egy biztos, mindig találni olyan zeneértő, zenekedvelőt, aki e nevek hallatán is elhúzza a száját, talán csak Dino Lipatti a kivétel, jegyzem meg halkan, és ez így van jól. Nem lehetnek a művészek egyformák. Viszont vannak kimondottan megosztó személyiségek. Alexis Weissenberg meggyőződésem szerint ilyen művész volt. Volt, aki istenítette őt, volt, aki jeges, hűvös személyiségnek tartotta, és visszolygott a játékától. Ahogy elkezdtem róla kutakodni, elolvasni véleményeket, kritikákat, meg is erősödött bennem ez az érzés. Annak idején 1978-ban a brüsszeli Erzsébet királyné verseny zsűriében ült, ha jól tévedek, tán épp Emil Gilles és Leon Fleischer között. Mi, versenyzők, próbáltunk érdeklődni a döntőbeli teljesítményünk után, hogy mondjanak néhány szót, értékei a produkciónkat. Mindhárman megközelíthetetlennek tűntek, de azért mégis szóltak pár barátságos szót. Alexis Weissenberg 1929-ben Szófiában született. A zenekritikusok véleménye megoszlott az előadás módjáról. Egyesek csodálták lenyűgöző romantikus stílusát, míg mások technokrata játékgépként jellemezték őt. Herbert von Karajan korunk egyik legjobb pianistájának tartotta, és felvette lemezre például Beethoven 5 zongora versenyét Weissenberg szólójával. A temperamentuma főként Bartók, Prokofjev és Stravinsky műveinek előadására predesztinálta, de repertoárjának középpontjában a romantikus szerzők Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Csajkovszki vagy Rachmaninov alkotásai álltak. Elsőként Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú ámol preludiuma és fugája csendül fel Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weissenberg zongorázik.
Thank you.
Bach ámol prelúdiuma és fugája hangzott el Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weisenberg zongorázott, aki egy szófiai zsidó családba született, és 3 évesen zongora leckéket vett Pancho Vladigerov bolgár zeneszerzőtől. Emlékirataiban ezt írta. Inkább intuitív, rugalmas tanár volt, mintsem kontárpedagógus, és nekünk, tanítványainak már korán tudatosította, hogy a temperamentum inkább eszköz, mint fűszer. Weisenberg 10 éves korában adta első hangversenyét, amelyen Bach, Schumann, Beethoven és Vladigerov művei szerepeltek. Ráadásként, írja, egy saját G-dur etüdömet játszottam, amelyet az utolsó pillanatban S-durba írtam át, mert úgy jobban hangzott. Pályafutása során Weisenberg nagy érdeklődést mutatott a zeneszerzés iránt, és a 40-es évek közepétől kezdődően a jazz alapvető elemmé vált a saját műveiben. A holokausztból szerencsésen menekült meg. 1941-ben édesanyjával megpróbáltak elmenekülni a németek által megszállt Bulgáriából Törökországba, de elfogták őket, és 3 hónapra egy ideiglenes koncentrációs táborba zárták. Egy zenekedvelő német őr megengedte neki, hogy minden délután Schubertet játszon egy ütött-kopott harmonikán, és végül feltette őket egy Isztambulba tartó vonatra, majd a vonat elindulásakor a nyitott ablakon keresztül bedobta a harmonikát a fülkébe, és azt mondta nekik, hogy sok szerencsét. Egy nappal később biztonságban meg is érkeztek Isztambulban. A koncentrációs táborból aztán Palesztinába ment, tanulmányai Tel Avivban, majd a New York-i Juilliard iskolában folytatta, itt Olga Samarov oktatta, további képzését pedig Arthur Schnabel és Wanda Landowska irányította. Most Claude Debussy Bergamask szvittjének közismert tétele, a Hold fény csendül fel Weisenberg tolmácsolásában. Thank you. Claude Debussy Bergamas szüitjéből a Holdfénytételt játszotta Alexis Weisenberg. Leo Kestenberg egy jelentő zongoraművész, zenepedagógus és kultúrpolitikus volt, aki a 20. századi német zeneoktatási reformok kulcsfigurájaként vált ismerté. Progresszív kulturális politikát folytatott, és ez messze menő hatása volt a zeneoktatásra. Muzsikus legendánknak adott két ajánlólevelet. Az egyik Arthur Schnabelhez, a másik Vladimir Horowitzhoz szólt. Ezekkel zsebében költözött az Amerikai Egyesült Államokba Weisenberg, aki ezt nem is akarta elhinni. Azt írta, hogy mindegyiket 15-ször újra elolvastam. New Yorkban 47-ben aztán a Szél György vezette philadelphiai zenekarra debütált Rachmaninov harmadik zongora versenyével, de a palesztinai szimfonikus zenekarral is játszott Beethoven koncertet Bernstein irányításával. Aztán megnyert egy versenyt, és 28 évesen visszavonult. Vagyis majd egy évtizedig nem lépett fel, nem koncertezett, hanem tanult, elméleti kérdésekkel, illetve komponálással foglalkozott. Rachmaninov harmadik zongora versenyének utolsó perceit halljuk. A francia nemzeti zenekart Leonard Bernstein vezényli. Thank you. Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenyének befejező perceit játszotta Alexis Weissenberg és a francia nemzeti zenekar az 1979-es felvételen Leonard Bernstein vezényelt. Weissenberg elképesztő technikai tudással rendelkezett, de gyakran és sokan megrótták hideg és érzelgős előadás módja miatt. Sztoikus nyugalommal ült a billentyűzetnél, még a szemöldökét sem mozdította meg, játék közben sosem mosolygott, nem tett érzelmes vagy eltúlzott kézmozdulatokat. Volt kritikusa, aki azt állapította meg, hogy egyes esetekben az előadásai dermesztően tudományosak voltak, mint egy anatómia óra. Sőt, azt írta a hozzáértő vagy nem értő ítész, hogy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó, hús, brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak. Weissenberg ezt a kritikát nem fogadta el, és egy interjúban kifejtette. Soha nem veszítheted el a fizikai kontrollt. Pontosan kell tudnod, mit csinálnak a kezeid. El tudsz képzelni egy sebész, aki valakit műt, majd elájul, felnéz a mennyezetre, és izgalomba jön emiatt? Hát a beteg meghalna. Ez történik a zenében is. A beteg azért hal meg, mert túl sok minden történik a tényleges előadáson kívül. Engem Vladigerov inspiráló tanítása, hatásos zeneisége és lelkesedése a szófiai évek alatt a legjobb pedagógiai hagyományok szerint készített fel a zongora művészetre, nyilatkozta. Most ismét Weissenberg lírai oldalát halljuk. César Franck Prelude, Fuga és Változatok című opusz 18-as gyönyörű darabjából a prelűdöt hallgatjuk meg. Thank you. César Franck prelüdjét játszott egy 1969-es felvételről Alexis Weisenberg, aki, ahogy említettem, majd 10 évre fiatalon visszavonult. Ezt a döntését így magyarázta. Fiatal művészként nagyon gyorsan tanultam meg az új műveket, és túl korán játszottam ezeket. 10 év alatt eljutottam volna arra a pontra, ahol megrekedek. Nem akartam 50 évesen még mindig ígéretes zongorista lenni. A 60-as években aztán diadalmasan visszatért. Nagyon sokat beszélt kételjeiről. Az ösztönös impulzus fontosságáról, a technikai készségekből és a kreatív kifejezésből fakadó hatalmas egyéni felelősségről, és mindenek előtt a tiszta öröm pillanatairól, amikor létrejön a varázslatos interakció közönség és a művész, vagy épp a szólista és a karmester között, ahogy ő fogalmazta, két érzékeny lélek között. Játék, ahol mennydörgő, hol atletikus volt, hol költői, hol gyengéd vagy szenvedélyes, lehetett szeretni, nem kedvelni, de mindig oda kellett rá figyelni. Gyakran tartott mesterkurzusokat szerte a világon. Korunk számos, ma már nagyon híres pianistája kereste fel őt tanácsokért. Ahogy említettem, szeretett komponálni, főleg zongora darabokat írt, de a Darmstadti Állami Színházban a Nosztalgia című musicaljét is bemutatták. 1965-ben egy svéd rendező, Åke Falk készítette egy különleges, kísérletező jellegű filmet, amiben Alexis Weisenberg játszotta Stravinsky Petruskájának 3 tételét. Ez nem egyszerű koncertfelvétel volt, hanem vizuálisan és erősen megkomponált filmes zenei interpretáció, ami ekkoriban újdonságnak számított. Ezt a filmet mutatták meg Karajánnak egy zárt körű vetítésen. Ezen a vetítésen Weisenberg inkognitóban jelen volt, a közönség között ült. Karajánt annyira lenyűgözték, ha látottak, hogy azonnal találkozni akart a zongoristával, és akkor azt mondták, hát ott ül maga mögött. A Petruskából a Farsangutói vásártételt játsza most muzsikus legendánk.
Thank you.
Igor Stravinsky Petruskájából a Farsangutói vásár hangzott el Alexis Weisenberg előadásában. Karajan a zene előtt említett időben arra készült, hogy Richterrel felveszi Csajkovszki bémol zongora versenyét. Karajanról köztudott volt, hogy minden új kütyű, magnó, lemezjátszó film érdekelte. Azonnal új koncepciót talált ki, egy filmes zenei megvalósításról álmodott, és úgy érezte, hogy ehhez Weisenberg személyisége és játéka jobban illene, mint Richteré. Úgyhogy a projekt így Weisenberggel valósult meg, 67-ben a svéd rendező irányításával. Ez a meghívás elképesztően fontos volt, mert ugye hát Weisenberg 10 évre teljesen visszavonult, és amikor visszatért a nemzetközi élvonalba, azonnal Karajan egyik kedvenc zongoristája lett. A körülbelül 40 perces koncertfilm óriási sikert aratott, és jól mutatta Karajan gondolkodását, aki nem pusztán a legjobb zongoristát kereste, hanem egy olyan karizmatikus művészt, egy hangzás ideált és egy speciális személyiséget, ami az elgondolásának megfelel. A film kritikusok Weisenbergre azt a jelzőt aggatták, hogy hideg tűz. De mégis, miután vizuálisan és nagyon erős jelentésű volt a film, óriási sikert aratott. Csajkovszki bémol zongora versenyének 3. tételét egy 1970-es felvételről hallgatjuk meg Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris előadásában, vezényel Herbert von Karajan. Csajkovszki B-moll zongora versenyének harmadik tételét játszotta Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris vezényelt Herbert von Karajan. Weisenberg idős korában egyszerre volt visszahúzódó, mégis legendás jelenlétű művész. A 80-as, 90-es években már egyre ritkábban lépett fel, minden koncertje eseményszámba ment. Nem kereste a reflektorfényt, gondosan válogatta meg fellépéseit. Egyre inkább Monte Carlohoz kötődött, ahol nyugodt és visszavonult életet élt. A hercegség elegáns, diszkrét közege jól illett a személyiségéhez. Nem volt az a típus, aki tanítványok tömegét nevelte volna, sőt kifejezetten ritkán tanított, az önálló művészi fejlődést tartotta nagyon fontosnak. Idős korában sok időt szentelt az írásnak is, humoros, ironikus hangvételű könyveket publikált, amelyben a zenei világot sem kímélte. Ezekből kiderül, hogy nagyon szellemes és kissé szarkasztikus személyiség volt. A kritikusok kiemelték, hogy muzsikus legendánk mindig kívül állt a divatokon. Nem tartozott egyetlen iskolához sem igazán. Kapcsolata Karajánnal időskorában is meghatározó maradt, még ha kevesebbet is dolgoztak együtt. A zenei világban ma is gyakran emlegetik intellektuális zongoristaként. Nem az érzelmi túláradás, hanem a szerkezet és a tisztaság érdekelte. Ez időskorára még inkább letisztult stílussá vált nála. Nem kereste a kompromisszumokat sem a zenei, sem a személyes életében, és ez néha konfliktusokhoz vezetett pályája során. De éppen ez a makacs egyéniség tette őt különlegessé. Temetéséről is nagyon kevés részlet ismert, ami szintén a visszafogott életmódját tükrözi. Nem voltak nagy nyilvános ceremóniák. Halála után is megmaradt az a kép róla, mint egy elegáns, távolságtartó, rendkívül intelligens művész, aki időskorában sem veszített abból a titokzatosságából, ami egész életét körülvette. Muzsikus legendánk, már említettem, nagyon vonzódott a könnyebb műfajok felé is. Komponált saját darabokat, készített átiratokat, és kifejezetten szerette az iróniát és a stílus paródiát. Gyakran játszott a stílusokkal, kifigurázta a zenei klisséket, sőt, közel állt hozzá a finom gics és elegancia világa. Szorosan kötődött például az amerikai repertoárhoz, főleg Gershwin zenéjéhez. Talán az egy amerikai Párizsban ihlette arra, hogy feldolgozzon egy chansont, egy ismert dalt. Az áprilisban Párizsban 1932-ben készült nagy sláger volt. Ez dolgozta át zongorára, amit most Jean-Yves Thibaudet játszik. Áprilisban Párizsban. A híres dalt muzsikus legendánk Alexis Weisenberg átdolgozásában Jean-Yves Thibaudet játszotta. Mellesleg Párizs nagyon fontos állomás volt Weisenberg karrierjében. Azt mondta, úgy gondolom, ez egy fontos állomás, olyan város, amely szinte minden általam ismert művész számára jelentős volt. Fontos az, hogy visszatérjünk egy városba, megtaláljuk ismét ugyanazt a közönséget. Párizs ezt tálcán kínálja, mert ez egy hatalmas város, amely számtalan lehetőséget rejt. Sok művész számíthat rengeteg emberre, akik csak őt akarják hallgatni. Családi életéről viszonylag keveset beszélt nyilvánosan, a magánéletét is tudatosan védte a sajtótól, nem tartozott a celeb művészek közé. Egészségi állapotáról kevés hivatalos információ látott napvilágot, az utolsó éveiben nagyon ritkán mutatkozott, eltűnt a koncert életből, és 2012. január 8-án hunyt el Monte Carlóban, Parkinson kórban. Halála csendes volt, nem kísérte nagy nyilvános esemény. Persze a hírt a zenei világ azonnal felkapta, sokan egy korszak egyik utolsó nagy egyéniségének elvesztéseként értékelték. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!